Provokatőr.
A hír igaz, ez újból a Provokatőr. Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Itt van a hétfői nap, és általában valami vidám felütéssel szoktam kezdeni ilyenkor, amikor elindítjuk a hetet, hogy hát akkor vágjunk bele, energikusak vagyunk, jókedvűek vagyunk, de most semmi nem jutott eszembe, mert hogy egy újabb háború tört ki a hétvégén. Ugye február 28-án az Egyesült Államok és Izrael közös légitámadást indított Teherán ellen, és hát nem tudom, mennyire követtétek ti az eseményeket, de hát elég komoly robbantások voltak, potens politikusokat gyilkoltak meg. Na mindegy, még nem merülnék el ebben a témában, hiszen mindjárt bele is ugrunk. Gulyás Balázs, szia, üdvözöllek.
Szia, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
És Sápi Márton, szia.
Én is köszöntök mindenkit.
Azt javaslom, hogy akkor én bedobok egy provokatív állítást, ti pedig erre fűzzétek fel az első gondolatmeneteteket. Hiba volt megtámadni Iránt, mert ez most bedöntheti a globális energiabiztonságot, és ez Magyarországra is kihathat. Ha ebből indulunk ki, akkor mi az első gondolatotok? Ez hülyeség, vagy nem, mert ennek így kellett történnie?
Hát hiba volt megtámadni, mert már sokkal korábban kellett volna. Tehát az, hogy a...
Hát örüljünk, hogy eljött akkor mégis
a
pillanat.
A demokratikus világ 1979 az iszlám forradalom óta ennyit várt ennek az ügynek a lerendezésével. Szerintem nem kellett volna ennyit várni. Tehát egészen elképesztő, amit ez a rezsim csinált abban az egyébként előtte meglehetősen nyugatos, ugyan iszlám vallású, vagy muzulmán vallású, de meglehetősen nyugatos országban. Tehát az, hogy a 21. században nőknek fejkendőt kell viselniük, különben agyonverik őket, ugye ez pár éve volt ez az eset.
A mini.
Egészen megdöbbentő, meg hogy az utcán ilyen milíciák, meg vallási rendőrségek flangálnak, és azok agyonverhetnek, hogyha valami nem tetszik neked, hogy egy ilyen ország még létezhet, az egészen közel egyébként Európához, szerintem az megdöbbentő, és én nem tudok könnyeket hullajtani sem az Ajatollahért, sem Ahmadinejadért. Gondolom, hogy a közszolgálati egyetem azért sírdogálnak Ahmadinejad kivégzése, vagy levadászása miatt, mert ugye ott vendégszerepelt kétszer is ez a híres antiszemita iráni politikus. Szóval én nem hullajtok könnyeket ezért a rezsimért.
Alapvetően egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy be kellett avatkozni, és abban is valószínűleg igazad van, hogy ezt már korábban is meg lehetett volna tenni. Viszont azért ugye nyilván mindig ez egy dilemma, hogy amikor mondjuk az Egyesült Államok demokrácia exportot játszik, akkor annak milyen következményei vannak. És én most nem feltétlenül arra gondolok, amitől valószínűleg a kormánypárti sajtó lesz hangos, hogy úristen, majd az olajárak meg az energiárak hogy felmennek, hanem arra gondolok, hogy alapvetően ez destabilizálja azt a régiót, és akkor ez hozza magával adott esetben a megemelkedett terrorfenyegetettséget, vagy hozza magával akár egy újabb hullámú migrációs válságot. De én azt gondolom, hogy egyszerűen nem vagyunk hitelesek akkor, hogyha 56-ra úgy emlékszünk vissza, mint akiket cserbe hagyott a nyugat, mint akik várták a beavatkozást, és nem jött el, és ezért szerintem jogosan nehezteltünk, hogyha nem támogatjuk azt, hogy egyébként egy ilyen rezsimmel szemben a nyugatnak fel kell lépnie. Nyilván nem vagyok közel-kelet szakértő, de azt gondolom, hogy más a helyzet azért most, mint amikor a korábbi évtizedekben az Egyesült Államok beavatkozott és mondjuk lebombázott közel-keleti országokat, mert látjuk, hogy egészen más hatékonysággal végeznek most egy ilyen vezetővel, mint korábban. Tehát ez gyakorlatilag szerintem egészen döbbenetes, hogy néhány óra alatt sikerül megtalálni, elkapni, megölni, kiiktatni ezeket az embereket. Olvastam azt is valahol, de nem vagyok szakértő, tehát nem értettem meg teljesen pontosan, hogy a mesterséges intelligenciát is bevetették ugye ebben az akcióban. Szóval ezek a régi reflexek, amik akár Irak vagy Afganisztán kapcsán bekapcsolnak bennünk, és ugye aggodalommal töltenek el minket, hogy ennek milyen következményei voltak akár ránk nézve, ez szerintem már kicsit másabb, mert sokkal nagyobb a hatékonysága, amivel fellép az amerikai hadsereg egy ilyen esetben.
Most azon gondolkoztam, hogy milyen hatással volt ránk az iraki beavatkozás, vagy az afgán beavatkozás. Én különösebben nem éreztem ennek a következményeit annak idején. Hát szerintem...
Terrorhullám, ami mondjuk ennek nyomában járt, vagy az ISIS.
Hát inkább előtte volt, nem? És akkor utána volt a beavatkozás. Tehát előtte volt szeptember 11-e, amire ez egy
válasz volt, de hát utána azért még elég sok terrorakció volt, akár Európa szerte, most akár csak a londonira gondolunk, ami kifejezetten nagyobb volt.
Jó, ebben igazad van, igen. Igen, valóban. Inkább az az érdekes, hogy ugye Trump az első ciklusában, Biden előtti ciklusában azt mondta, hogy nem kell több háború, és be kell zárkózni Amerikának, America first, és a belpolitikával foglalkozunk többet, mint a világcsendőr szereppel, és most meg tulajdonképpen visszatér ahhoz a doktrinához, ami hát így talán Obama és ő előtte volt, hogy Amerika igenis érez egyfajta felelősséget a világ rendjéért, vagy a nyugati világban a demokráciáért, és igenis fellép ezek
miatt. Ezt elhisszük neki? Tehát ez nem az olajbiznisz van ennek a hátterében?
Vagy? Valószínűleg persze nem lehetünk naivak mind a kettő. Egyébként pont a kislányom kérdezte ugyanezt a kérdést a hétvégén tőlem, hogy most akkor ez az olajról szól, vagy mi a fenéről szól, és neki is azt mondtam, hogy szerintem nagyjából fele-fele. Tehát van egyfajta küldetése az Amerikai Egyesült Államoknak, amivel nekem egyébként semmi bajom, tehát nagyon örülök neki, hogyha így lép fel, és persze, biztosan ott van mögötte az olaj is. Azt meglátjuk, hogy ha ugye a csizmákat nem rakják Irán területére, akkor egyáltalán az olajbizniszt milyen módon lehet érvényesíteni, vagy milyen módon lehet mondjuk az iráni olajbizniszbe beszállni. De hát ugye láttuk azt is, hogy Venezuelában sem tették oda a csizmát, és mégis sikerült a teljes rezsimet megdönteni, és tulajdonképpen ugyanazok az emberek, akik korábban Madurót kiszolgálták, most az Amerikai Egyesült Államokat szolgálják ki, és összeverik a sarkaikat, amikor valamilyen amerikai tisztviselővel kell beszélniük, úgyhogy hát meglátjuk, hogy ebből a kavarásból hogyan jön ki az, hogy Amerikának olcsóbb legyen az olaj, vagy legyen olaja.
Hát itt ezt még nem látjuk, tehát itt most dzsihádot hirdettek az Egyesült Államok és Izrael ellen, ugye azért föl is voltak rá készülni, elvileg, tehát egy viszonylag konkrét protokoll mentén hajtják most végre ugye a vezércserét, vagy a tisztújításokat, ugye, tehát egyelőre ezt még azért nem látjuk, hogy ugyanez lenne a helyzet, és ami miatt talán lehetséges, hogy amit a legelején mondtál, hogy sokkal korábban kellett volna beavatkozni, én azt gondolom, hogy egy ilyen akcióhoz az is kell, hogy legyen valamiféle az ellenzéknek valamiféle csírája, írmagja, valamilyen olyan szintű szervezettsége, ami mögé oda lehet állni, vagy amit be lehet egy szikrával gyújtani, de hát ezt erre hiába vártak, tehát ez nem történt meg. Igen. És ugye nyilván miért nem történt meg? Nem azért, mert hogy mondjuk az irániak nem szerették volna, vagy ne adták volna ezrével, tízezrével az életüket a szabadságért, meg a polgárjogokért, hanem azért, mert egyszerűen olyan hatékonysággal lépett fel az ellenzék szerveződése ellen az iráni rezsim, hogy ennek nem volt esélye.
Ugye most a korábbi Shahnak a fia Reza Pahlavi próbálkozik egyfajta visszatéréssel, de hát nem látom azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok nagyon szeretné azt, hogyha visszatérnének a monarchia időszakába. Én úgy látom, hogy más tervei vannak az Egyesült Államoknak ezzel, és egy aspektust az olaj meg a demokrácia export mellett kihagytunk, az, hogy azért ez az ország kőkeményen fenyegette az Egyesült Államok térségbeli szövetségesét, Izraelt, azt az Izraelt lábjegyzetként mondom, amit azért szerintem keresztényként illik, hogy megdobbanjon a mi szívünk is, érte? És hát már elég közel voltak ahhoz, meg ahogy látjuk, hogy most mit csinálnak, azért elérik Izrael területét a rakétáikkal, úgyhogy ideje volt ilyen szempontból is, hogy lépjen a világ csendőre.
És még egy szempont van, de ez tök fontos, hogy behoztad, mert ez tényleg így van, de ugye még egy szempont az pedig a nagyhatalmak, tehát az USA-val rivális nagyhatalmak, Oroszország és Kína stratégiai együttműködése Iránnal. Tehát most azt láthatjuk, hogy lehet, hogy rövid távon úgy tűnik, hogy egyébként az, ami per pillanat történik, az az oroszoknak jó lehet, hiszen ezzel az olajár emelkedéssel ők rövid távon hasznot húzhatnak, vagy mondjuk Kína szempontjából is, hogyha az Egyesült Államok a fókuszát oda helyezi a Közel-Keletre, akkor mondjuk lehet, hogy nagyobb hatékonysággal tudnak csapatösszevonásokkal felkészülni ugye egy olyan Tájvan elleni invázióra, amiről ugye évek óta szó van, hogy készülnek rá, viszont alapvetően az Iránhoz való stratégiai kapcsolatok, amit kiépítettek, az ilyen szempontból veszélybe került. Szóval most így azt látjuk, hogy az Egyesült Államok úgy lép fel ezekkel a rezsimekkel szemben, hogy arra igazából minden nagyhatalom úgy reagál, egyébként az Európai Unió is, hogy ez nagyon veszélyes, és hogy nagyon-nagyon rövid időn belül a katonai akciók helyett a diplomáciának kellene átvenni a szerepet.
Igen, és azt se hagyjuk ki, hogy Oroszországot, meg az Oroszország és Putyin erejét beárazta az, hogy sem Madurót nem tudták megvédeni az amerikaiaktól, ugye a Maduro is a szövetségesük volt, és nem tudták megvédeni az Ajatollahot sem attól, hogy gyakorlatilag egy nap alatt kivégezze az Egyesült Államok őt is, meg a teljes rezsimjének, legalább a vezetőségnek a felét, tehát a csúcsvezetőknek a felét gyakorlatilag egy nap alatt levadázták. Ettől nem tudta megvédeni Putyin a szövetségeseit, és ez azért beárazza őket, ahogy mondta, nemzetközi geopolitikai piacon.
Hát Putyin erői ereje le van most kötve Európában, Ukrajnával szemben. Most hagytalak titeket beszélni, ennek oka is volt, mert megkaptam kommentbe, hogy túl sokat beszél a műsorvezető. Hozzátenném, hogy egyébként ez a formátum, ez ilyen beszélgetős. Tehát, hogy a műsorvezető is hoz témákat, ez volt már az eredeti koncepció is, és akkor mi itt egy ilyen beszélgetés
akkor
folytatunk. Nem pedig kérdéseket teszek föl.
Legyünk népszerűek a kommentelők körében, és ne hagyjuk, hogy a Tamás szóhoz jusson.
Ez így van. De tényleg azt mondták, hogy hú, a műsorvezető kétszer annyit beszél, mint a vendégek, és akkor lemértem. Úristen, rászántam fél órát, képzeljétek el. Lemértem, és akkor nem messze, én beszéltem egyébként a legkevesebbet. Biztos olyan súlyos volt, hogy nagyon emlékezeteseket
mondtál, akkor ez azt jelenti.
Nyilván, igen. Azért sem szóltam közben, mert egyrészt nagyon jó volt a helyzet értékelésetek, de azt azért tegyük hozzá, hogy amikor egy ország beavatkozik egy antidemokratikus államnak a működésébe, azért ez nem ilyen egyszerű, az iraki háborúnak is azért elég súlyos következményei lettek, de akkor ezt még ott nem láttuk. Tehát ott nem hetekkel később alakult ki az, ami utána az iszlám állam képében megjelent a térségben, és akkor ez igazából akár Európa biztonságára is hatást gyakorolt, hanem utána hónapokkal később, ugye akkor a Al-Qaida radikálisokból és az iraki hadsereg csapataiból alakult ki ez az iszlám állam, és ez destabilizálta a régiót, abból következően menekült hullámok alakultak ki, az aztán megint csak Európának már a biztonságát és egyébként politikai működését is befolyásolta, és ez jelenleg most csapódik le valahol, tehát ami 2001-ben elindult, ennek a hatását, hullámait most is érezzük.
De nem azért lett annak ilyen következménye, mert pont hogy gyengén lépett föl az Egyesült Államok és a koalíció, ugye akkor volt a koalíciós partnere is, és tulajdonképpen az európai partnerek húzták vissza mindig keménységben az amerikaiakat, hogy jaj, hát azért finomabban lépjünk föl.
Nem hasonló játszódott most le az ukrán-orosz háborúban, orosz-ukrán háborúban, bocsánat, hogy ugye mindenki Boris Johnsonékat korholja, hogy akkor ott Isztambulban békét lehetett volna kötni, de egyébként...
Ha egyáltalán igaz ez a sztori,
hozzáteszem egyébként, hogy nem csak Boris Johnsonon múlott, hanem a legtöbb európai állam akkor azt gondolta, hogy akkor egy ilyen biztonságos módszerrel, ilyen apró lépésekkel fogjuk majd felőrölni az oroszokat, és nagyon bíztak abban, hogy a szankciók működni fognak.
Az oroszok csak az erőből értenek. Már Krimnél fel kellett volna lépni az Európának.
És emlékezzünk rá, hogy nagyon sok érzés, csak sisakokat küldünk, akkor csak olyan fegyvereket küldtek.
Halált egyébként. Nem okozó fegyverek, azok milyenek?
A legnagyobb nyugat-európai országok úgy küldtek fegyvereket, hogy az általuk, vagy az ő arzenájukban már elavult fegyvereket adták oda, hogy aztán egyébként ezekből a segélyekből, meg ezekből a mahinációkból felújítsák a saját fegyverállományukat. Igen. De hogy ami oda került a frontra, az már nem tudom, ilyen 30-40 éves fegyverek voltak. Aztán ugye csak hidakat lehet először, akkor katonai célpontokat még ne, csak 300 méter hatótávos.
Hú. Oroszországban ne lőjünk el.
Igen, tehát igen, ez a játék... Oroszország egy atomhatalom, nyilván, tehát egészen más persze. Játékszabályok azért, mentén lehet beavatkozni.
Igen, azért mondom, most már utólag okos az ember, csak ott olyan apró lépésekben haladtak, hogy egy kútba öntötték a pénzt, és nem sikerült meghátrálásra kényszeríteni az oroszokat, már pedig azt mondták, akkor úgy kommunikálták, hogy ez sikerülni fog. Szóval visszatérve, olyan hullámokat indított el akkor az iraki háború idején is ez a fajta beavatkozás, amelynek te azt mondod, hogy ennél sokkal keményebben kellett volna fellépni, hát azért kiderült, hogy ott nem kevés háborús bűnt is elkövettek egyébként akár Tony Blairék, vagy éppen az amerikai adminisztráció. Egyáltalán az, ahogy beléptek az országba, már egy hamisítás, egy hazugság eredményeképpen jöhetett létre. Azért kell erre nagyon odafigyelni, mert magától értetődik, és így kezeljük ezeket, hogy igen, itt van egy antidemokratikus államvezetés, és akkor igenis jöjjön Európa, demokrácia, export. Csak ha túl keményen, túl agresszíven, túl gyorsan avatkoznak be, akkor jönnek ezek a hatalmi vákumok, hogy a diktátor bukása után polgárháború, káosz, szélsőséges csoportok felemelkedése következik. Tehát ez, az a baj, nem ennyire egyszerű sztori.
Hát inkább arra vannak kellene gondolni, hogy mi jön a diktátor levadászása után, nem? Tehát fel kellene készülnie a beavatkozónak, jelen esetben az Egyesült Államoknak, korábban ugye ez koalícióban volt, hogy utána valamit ajánlani kellene a felszabadított népnek.
Nyilván.
És valamilyen alajánlattal elő kellene állni, és abban igazad van, hogy ez most sem látszik. Tehát pont ahogy előbb említettük, ezt a Reza Pahlavi nevű sah utódot nem úgy tűnik, hogy őt helyzetbe akarják hozni, és nem látszik az, hogy ha őt nem, akkor kit?
Igen, és... Megemlíthető itt még az is, hogy az intézményi alapjai egyáltalán megvannak-e annak, hogy egy demokrácia az átültethető sikeresen mondjuk fegyveres erővel vagy erőszakkal egy másik társadalomban. Én is amellett vagyok, hogy abból a neveltetésből, abból a keresztény nyugat-európai kultúrából kiindulva, amit ott a nőkkel szemben elkövettek, az gyalázat. Csak azt is figyelembe kell venni, és ezzel megütközött gyakran Európa, hogy azok a bevándorlók, akik itt megjelentek, és ők jó szándékból, a saját akaratukból öltöztették fel például a férfiak a nőiket abba a bizonyos ruhába, és a nők pedig ezt elfogadták, hogy nem ennyire egyszerű a történet, hogy minden azt mondjuk, hogy te figyelj, nem akarod kibontani a hajad, nem akarsz egy bikinit fölvenni a strandon, hanem az ő neveltetése, az ő vallási alapjai olyanok, hogy ezekkel való szakítás a számára sokkal nehezebb folyamat, mint hogy mi csettintünk, és innen azt mondjuk, hogy neked ez így jobb lesz.
Jó, de az meg elfogadhatatlan, Tamás, hogy az a nő, aki meg ki akarja bontani a haját, azt
van.
Agyonverik, szó szerint ez halálra verik. Így. Ez elfogadhatatlan.
Ez így van. Ez így van, bár hozzáteszem, hogy sok olyan nőt megvernek ott, és halálra vernek, vagy megkéselnek, vagy kivégeznek nyilvánosan, akit utána, akik ott körben állják ezt az egész eseményt, ezt az aktust, azt ők elfogadják és jogosnak ítélik. Ez, azért nehéz ezt tényleg megérteni, mert lehet, hogy egy ember ezt akarja, neki szerintem lehetővé kell tenni azokat az eszközöket, hogy abból az országból elszökjön, megszabaduljon, vagy szabadon mozoghasson, és egy olyan kultúrában telepedhessen le, ahol neki ez a szabadsága megvan, de fogadjuk el azt is, ha elfogadjuk, hanem nagyon sokak számára ez egy jogos eljárás. Tök szomorú belegondolni, hogy itt tartunk, de jogos eljárás, mert az agya már így van húzalozva.
De az iráni rendszerben pont a tüntetések, akár a mostaniak, amit az elmúlt hónapokban voltak, akár akkor, amikor agyonverték ezt a szerencsétlen nőt a hijab miatt, akkor látszott, hogy azért ennek a nyugatosságnak, vagy a kulturáltságnak már bocsánat, hogy így fogalmazok.
Azért van egy tömeget.
Van egy kritikus tömege, igen. És van egy bázisa. Tehát ez nem egy kisebbség, hanem legrosszabb esetben is mondjuk fele-fele a nyugatos, meg az iszlamista rétegnek Iránon belül, annélkül, hogy most bármelyikünk itt, nem tudom, gyorsan kiképezte volna magát közel-kelet szakértővé.
Igen, igen. Innen fogjuk folytatni, és akkor rákanyarodunk még egy picit Trumpra. Folytatódik a provokatőr, és azzal fejeztük be, hogy egyikünk sem közel-kelet szakértő, tehát olyan mélységében én sem kívánok belemenni ennek, vagy ebbe a témába, hogy akkor most így a nyugatosság, és mondjuk vagy a kereszténység és az iszlamizáció közötti különbséget felfejtsük. Viszont az, hogy miként csapódik le ez a trumpizmus mondjuk Magyarországon, és ez az aktus, hogy ő megint beavatkozott egy országnak a működésébe, sőt, kvázi, mondhatjuk, elfoglalja az adott országot, ez ellentétes felismerést hozott, hiszen például Orbán Viktorék úgy kommunikálják ezt az egész történetet, hogy igyekeztek kihagyni az Egyesült Államokat ebből az invázióból, ugye Izrael indította el ezt az akciót, és akkor majd Szaúd-Arábiával közösen fognak uralkodni itt a térségben. Egyébként ebben van valami, tehát Trumpék terve az, hogy a legtöbb erőforrást visszafogják, ezért is csinálják az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban azt, hogy akkor Európa ti jöttök, itt ezt a térséget tényleg vigye el Izrael és Szaúd-Arábia, és aztán utána pedig teljes erővel Kína felé fordulhatnak. Ez nem egy katonai konfliktus lesz, de gazdasági mindenképpen, illetve így a térségükben még a közvetlen riválisokat, Venezuelát, akkor most Iránt is említhetjük, lehető következő Kuba lesz, szépen lassan leveszik a térképről, és akkor tényleg csak Kína, 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 mert látják, hogy a kínai befolyás viszont iszonyatosan növekszik. Ez a konfliktus, ami most kirobbant, pedig azt mutatta meg, hogy Oroszországtól nem nagyon kell tartani, mert az oroszok tényleg aztán be vannak vackolódva a saját kis barlangjukba, és onnan próbálnak így Ukrajna irányába lődözni. Szóval gyorsan visszatérve Trumpra, most akkor őt ünnepelni kell, vagy nem kell ünnepelni? Felrójuk neki azt, hogy akkor béketanács, vagy nem rójuk fel, és azt mondjuk, hogy igen, itt már be kellett avatkozni, ezt meg is ígérte, és ez egy igazságos eljárás volt a részéről. Például ellenzéki oldalon most akkor milyen lesz a megítélése Donald Trumpnak?
Hát én attól óvnám a magyar ellenzéket, hogy a magyar viszonyokból akarjon, nem tudom, extrapolálni és kiterjeszteni, tehát az alapján döntsön, a magyar álláspontja alapján döntsön az amerikai politikusok megítéléséről. Én szerintem ez egy racionális lépés volt. Nem, az igazságos szót nem használnám, amit te használtál kérdésként, de az, hogy racionális volt, az szerintem le lehet szögezni, legalábbis én így gondolom.
És
ugye nagyon közel vannak a félidős választások az Egyesült Államokban, úgyhogy muszáj volt valami nagyon patriótát lépni, és ez azért az iráni rezsim azért valamennyire ismert volt, hogy mennyire elnyomó, mármint az Egyesült Államokban, és hát ezt sikerült kihozni belőle. Szerintem ez azért szól, akkor most már nem tudom, hányik, negyedik vagy ötödik szempontként behozhatjuk a félidős amerikai választást.
De ez nem tűnik egy népszerű intézkedésnek. Tehát ha jól láttam, akkor ezt ugye már kutatják most, és nagyjából így a választópolgároknak a negyede az, aki pozitívan ítéli meg ezt a beavatkozást, és valami ilyesmire emlékszem egyébként Venezuela kapcsán is, bár azt szerintem közelebb érzik magukhoz, ugye csak földrajzilag is, mint a közel-keleti kérdést. Szóval szerintem ez nem biztos, hogy Trumpnak a malmára fogja hajtani a vizet ugye a félidős választások kapcsán. És szerintem az ilyen esetekben látszik az, hogy meg tudja bosszolni magát egy politikai erő számára, mondjuk Magyarországon, hogyha teljes mértékben összeköti magát egy ilyen nagyhatalom vezetőjével, és teljes mértékben érték azonosságot, vagy értékközösséget vállal vele szemben. Ugye a Fidesznek azért a narratívái nagyon fekete-fehérek voltak ugye az elmúlt években, ahhoz voltunk hozzászokva, hogy Ursula von der Leyen a gonosz, Donald Trump pedig a jó, Trump ő a békét hozza el, ugye egy nap alatt, majd 100 nap alatt se, majd egy év alatt se, és ugye az, amivel most ez az akció jár, ugye amiről beszéltünk, hogy akár újabb migrációs hullámmal, akár energiaár emelkedéssel, ezek mind olyan dolgok, amiktől ugye, amire kondicionálva vannak a Fidesz szavazók, hogy ezektől félni kell, ezek veszélyes dolgok. És ez egyszerűen már most egy annyira nem egyértelműen feketén vagy fehéren elmagyarázható narratíva, hogy teljesen jogosan okoz zavarodottságot a Fidesz táboron belül. Szóval szerintem ilyen szempontból nyilván ügyesebb és taktikusabb volt mondjuk akár a Tisza pártnak a hozzáállása az amerikai elithez, hogy megtartja a kellő távolságot, nyilván barátságos, de pragmatikus kommunikációt folytat, és nem pedig ez az óriási Donald Trump rajongás van, ahol láthatjuk azt, hogy nem tudom, sorban állnak egy piros baseball satyér meg aláírásért az országunk vezetői az ovális irodába. Én azt gondolom, hogy ez vissza fog jutni most a választásokig. Szerintem a Fidesz táboron belül ez nem segíti akár Orbán Viktor se.
Hát igen, ugye az úgynevezett óellenzéknek volt ez mindig a taktikája a tizen nem tudom hány évig, hogy ha valakit utál a Fidesz, akkor azt mi szeretjük. Ha igen. valakit szeret a Fidesz, azt mi mindenképpen utáljuk. És akkor a Fidesznek nagyon könnyű volt, mert ilyen cherry picking, nem tudom azt, hogy mondják magyarul, ilyen cseresznye kiválogatás alapján kiválogatta az úgymond a jó figurákat, vagy felépített jó figurákat, tehát saját narratívát tudott képezni, tekintettel arra, hogy van egy óriási média konglomerátuma, és akkor mindig tudta, hogy az óellenzék, az akkori ellenzék az mindig majd opponálni fogja, akárki is az a külföldi politikus, akiről véleményt kell mondani, ezért ő maga választhatta ki, hogy milyen rokonszenves figurát, akit aztán nehéz volt védenie az úgymond óellenzéknek. Szóval ebből a logikából nagyon jól mondott, hogy ebből úgy látszik, hogy a Tisza párt nem kér, és nem veszi fel ezt a pozíciót, hanem még pragmatikusan, néha dicsérve Trumpot, néha nagyon-nagyon enyhén mondjuk bírálva bizonyos intézkedéseit, de nem megy volt bele ebbe a játékba. Hát lehet, hogy találnánk, hogyha ha nagyon utána néznénk.
De szerintem egyébként érdekes lenne, hogyha ugye te vagy az, aki járod jelenleg az utcákat olyan szempontból, hogy akár fideszes rendezvényeken is elmész, és megkérdezed a komplexebb kérdésekben is a választóknak a véleményét, hogy mit látsz a szemükben, mert szerintem erős kognitív diszonancia van most.
Hát állandóan kognitív diszonancia van, és hogyha ha kiváltod ezt egy kérdéssel ezt a kognitív diszonanciát, akkor meg agresszió leginkább.
Szerintem nem ilyen fekete-fehér Trump megítélése, és a választópolgár nem ez alapján dönt. Azért a cherry picking az lehet, hogy picit más. A Fidesz mindig már egy meglévő világlátáshoz alakítja azt, hogy kik a jók és kik a rosszak. Mondhatni ezt már konyhakészen megkapja a világpolitikából, hogy akkor most neki kivel kell mennie és kivel nem. És remek kontraszt a számára, hogy Joe Bidenhez képest Donald Trump tényleg, mintha egy létező személy lenne, és egy amerikai elnök, aki csinál is valamit.
Ritkábban alszik el.
Például. Meg korban nagyon hasonlóak, de úgy tűnik, mintha parancsokat Igen. osztogatna ez a Igen. Donald Trump, és történne valami a világpolitikában. Azt, hogy ez most jó-e vagy nem, azt nem tudjuk, az viszont tisztán látszik, hogy ez a új világrend, ami itt kezd kialakulni, ez nem egy új világrend, igazából csak az akadályokat kezdi el szétrugdosni Donald Trump, ami felesleges adminisztráció, vagy éppen pazarlás volt az ő szemszögéből, és amit soft powerrel csinált az előző vezetést, azt ő hard powerrel csinálja. Ő bemegy az ivóba, berúgja az ajtót, és oda csap szépen egyet az asztalra, hogy akkor kérem a viszkimet. Ennyi a különbség, és ez a puhatolózó megegyezésen alapuló tárgyalási szisztéma, ez már lényegében nem létezik, akkor azt mondta, hogy nem, rövidítsünk. És én azt gondolom, hogy ha Kádár János és mondjuk Rákosi örökösének tekinthető Orbán Viktor. És most nem a konkrét politikára gondolok, hanem ez az atya figura, ami megjelenik a választópolgárok számára. Hogy folyamatosan veszélyhelyzetben vagyunk, és van egy atya, aki elveszi tőlünk a felelősséget, aki helyettünk hoz döntéseket. Ebből a szempontból egy Donald Trump közel áll az emberekhez, hogy egy ilyen cowboy típusú valaki. És én azért nem gondolom, hogy ez árt majd a Fidesznek, mert minden erejével azt próbálja eladni most jelenleg a kormányzó párt, hogy veszélyben vagyunk. És ha kitör egy háború a közelünkben, még akkor is, ha Donald Trump robbantotta azt most ki, vagy a konfliktust, akkor is ebből a szempontból nem alakul ki kognitív diszonancia, hogy itt van egy hősünk, Donald Trump, aki tök jóban van a mi istenünkkel, Orbán Viktorral, és egyébként ez okozza azt, hogy nekünk most energia bizonytalanságunk lesz, és a rezsiszámlánk nőhet. Nem lesz a kettő között egy összekötő kapocs, hanem végzi a dolgát Donald Trump, az olyan, mint a hogy is fogalmazzak, mint a tehénnek a gyomra, azt tudjátok milyen? Hogy ilyen különböző kis szobákból áll, egyik szobából a másikba átkerül az az adott cucc, és aztán a végén meg ugye távozik. Itt is, ebben a fakban most igen, most szeretjük Donald Trumpot, és nincs összeköttetésben közvetlenül azzal, hogy egyébként a rezsiszámlánk nőhet. Mind a kettő, egyiket Szijjártó Péter fogja megfogalmazni, a másikat pedig Donald Trump. Okay. A kettő között nem, még az ellenzék sem tudja ezt áthuzalozni, hogy egyébként a kettőnek köze van egymáshoz.
Jó, de az a tábor, ami most még megvan a Fidesznek, ez a mondjuk 1,5-2 milliós tábor, nekik mindegy is lenne, hogy még hogyha össze lehetne kötni, akkor is. Ők akkor is abban fognak hinni, hogy Orbán Viktor minden cselekedetet tökéletesen kivitelezett, minden cselekedete a népért van. Tehát ez a
hozzáteszem, tábor... most az ellenzéki oldalon van egy olyan 1,5-2 milliós, lehet, hogy még nagyobb tábor, amely számára pedig Orbán Viktor minden cselekedete rossz, és Orbán Viktor maga a megtestesült gonosz.
Hát azért lássuk be, hogy nehéz lenne találni mondjuk a fő politikai tettei, vagy cselekedete között olyat, amit mondjuk épésszel lehet támogatni. Tehát most meg főleg a kampányban, amit művelnek, tehát most már teljesen összefüggéstelen, most már nem az van, hogy egy bekezdéssel arrébb mond önmagának ellen,
téma,
hanem a következő mondatában mond ellen önmagának. Tehát most már nehéz is lenne olyat találni, ami egyetlen tett, tehát hogy egyetlen kormányoznak, vagy csinálnak bármit is. Másrészt
igen,
meg...
Igen, de ez a lényeg, nem változtat, hogy van két tábor, az egyik számára minden jó, amit Orbán csinál, a másik tábor számára pedig minden rossz, és a két tábor valóságlátása között nincs átjárható.
De szerintem az érdekesebben, hogy zavart fognak érezni az erőben még azok a fideszes választópolgárok is, akik valójában nem követik ennyire a világpolitikát, akik nem feltétlenül keresik ezeket az összefüggéseket, amiket mondtál, hogy mondjuk lehet, hogy több lépésben kell eljutni Trump akciójától egészen odáig, hogy akkor most emelkedik a benzinára, és hogy akkor ezért ki a felelős, hanem egész egyszerűen az van, hogy mivel...
Ukránok. Nem.
Oké, erre majd mindjárt, úgyis rátérünk mindjárt, de hogy egész egyszerűen, amikor nem ilyen nyíregyenes a narratíva, akkor az zavart okoz az erőben, és ez így leszivárog a választói rétegekbe. Már nem olyan magabiztossággal áll ki a második szintje a Fidesz vezérkarnak, már nem tudják olyan magabiztossággal átadni az üzeneteket azoknak, akik mondjuk akár a kopogtatást végzik, vagy akik a mozgósítást csinálják a kampányra. Ameddig az volt, hogy jók és rosszak vannak a világban, vannak a békepártiak és vannak a háborúpártiak, és akkor a legnagyobb békepárti vezetőnk, akit Orbán Viktor nagyon szeret, és vice versa, az Donald Trump, hogyha ez már így nem ennyire magabiztosan kijelenthető, az egész egyszerűen szerintem zavart fog okozni.
Azzal viszont hajlamos vagyok a Tamással egyetérteni, hogy nem biztos, hogy összekötik a választók a fejükben azt, hogy Donald Trump iránt bombázza vagy rakétázza, és közben növekszik az olajár. Tehát, és az nekünk rossz. Tehát szerintem a saját választói inkább azzal kötik össze, hogy Ukrajnában a Zelenszkij meg a Magyar Péter közösen így lezárták a barátság kőolajvezetéket.
Ugorjuk, hát és akkor erre a témára. Igen, az Orbán Viktor által bemutatott műhold felvétel hamisítvány, a barátság kőolajvezeték sérült. Ugye ezzel kapcsolatosan gyorsan megjegyezném, hogy a barátság kőolajvezetéket érte egy támadás, nem közvetlenül a vezeték, hanem mellette egy tározót, és most akkor ez sérült, vagy nem, ezt máig nem tudjuk. Lényeg az, hogy onnan a nafta nem érkezik hozzánk, mi pedig ugye ennek is köszönhetően nem tudunk küldeni az ukránoknak dízelt.
Nem akarunk.
Hát nem, na látod, ez megint egy interpretáció.
Hát nem, hát világosan megmondta a kormány, hogy ez a válaszlépésünk. Ez szerintem nem...
De azért, mert anélkül az anyag nélkül egyébként azt finomítva lehetne visszaküldeni azt a mennyiséget. a kormány ezt is mondja, nem csak azt mondja, hogy ez egy bosszú hadjárat, hanem azt is mondja, hogy épp nekünk szükségünk lenne arra, hogy ezt visszafelé küldjük. Mindegy, most akkor nekünk üzletelnünk kell a horvátokkal, akik viszont lehúznak minket. Most egyszerűsítettem ezt az egész történetet, mert a tranzit díj az még brutálisan magas. Na most ebben a helyzetben megy itt a játék, hogy akkor kinek van igaza, tényleg sérült-e az a vezeték, vagy nem. Vannak ugye a nem sérült vezetékpártiak, meg a sérült vezetékpártiak, és akkor mutogatja mindenki a maga bizonyítékát. Én egyébként Zelenszkijék helyében, ha tiszta vizet akarnék önteni a pohárba, akkor azt mondanám, hogy Orbán barátom, gyere, megmutatjuk hozzá 23 fotóst.
Ezt mondta Magyar Péter. Ugye?
Igen. Ezt mondta Magyar Péter azt mondta, hogy Orbán Viktorral együtt menjünk oda.
Igen. És én azt néztem,
ez egy ügyes.
Ügyes egyébként.
Mert nem lehet igent
mondani. Ez ügyes, erre nem lehet igent mondani. És hogy mondjam, óvakodok attól, hogy Magyar Péternek próbáljak kéretlenül tanácsokat, kommunikációs tanácsokat osztani. Csak én azon gondolkodtam, hogy megnéztem ezt a szöveget, amit kirakott, hogy akkor Orbán Viktort felszólította, hogy menjenek ki együtt, és nézzék meg ezt a vezetéket. Azért ez úgy volt megfogalmazva, hogy erre nyilvánvalóan nem lehetett igent mondani. Mert ugye nem az volt, hogy miniszterelnök úr, tegyük félre jelenlegi csatározásainkat, vagy a kampányt is, a magyar emberek érdekezért menjünk együtt, és nézzük meg, hanem körülbelül az úgy szólt, hogy na ide figyelj, te gyáva kutya, akkor most én felülhetsz mögém a kis biciklire, és akkor én kiviszlek, mert te gyáva vagy egyedül megnézni.
Milyen szép kép lenne, hogy ott a ukrán pusztában bicikliznek egy tandemen ketten.
Élőszövet a fémvázon.
Igen.
És szóval, hogy ebbe bele volt kódolva, hogy erre nyilván ezt nem lehet ezt az ajánlatot ilyen szempontból komolyan venni. Hogyha mondjuk az történt volna, hogy kapitány azt mondja Szijjártónak, hogy Péter... Nem
kapitány István?
Kapitány István. Azt mondja Szijjártónak, hogy Péter, köztünk egyébként is van egy nexus, hát te engem kitüntettél, engem méltattál, ez itt most a napi pártpolitikán kívülálló téma, gyere, menjünk el, akkor erre szerintem sokkal nehezebb lett volna nemet mondani, mint így, hogy már eleve úgy kezdődött.
De egyébként
hogy...
a magyar kormányt mi a rosszabb akadályozza meg abban, most már hetek óta húzzák, halasztják ezt az egészet, mi a rosszabb akadályozza meg abban, hogy oda menjen, aztán Orbán Viktor a saját két kis szemecskéjével megvizsgálja, hogy most az tényleg
ruszkik. Nem engedik oda, én csinálták.
Tudtam. Hát ne viccelj, hát az háború van, hát az veszélyes.
Nem engedik
ő az utcai
őket.
Harcos.
Hát na jó, hát jó van, de utcai
de
harcos.
De egyébként az ukránok, szerintem, hogyha az ukránok kapnának egy ilyen ajánlatot, hogy oda kimenne egy Európai Uniós tagállam miniszterelnöke és megvizsgálná, nem mondhatnának nemet. Tehát akkor
hát jelenleg nemet mondanak.
Kínos helyzetbe lavíroznák magukat.
Hú, nehéz igazából kibogozni ezt az egész történetet, mert amiről beszéltünk is az előbb, tehát az egész folyamatnak a végén, és ez ezért egy átélhető történet. Azért nincs tétje annak, hogy egyébként Donald Trump megtámadja Iránt, és ezáltal nő a világpiaci ára az olajnak a hordonkénti, mert hogy ez who cares? Mindenki megrántja a vállát. A magyar kormány ebben rettentő erős, hogy ráérzett arra, nem nagy tudomány, hiszen ezt különböző kutatások is alátámasztják, hogy a lakosság a pénztárcájára érzékeny. 2022-ben Szabó Andráék ezt megmérték, gyönyörűen levezették a választások után. Erről szólt, kiszórtak több milliárd forintot, 100 milliárdot, és ennek eredménye lett az, hogy végül behúzta kétharmaddal a választást a Fidesz. Hogy fordította le ezt az egész történetet a Fidesz? Ha nem kapunk cuccot, akkor emelkedni fog a rezsijár, csókolom. Erre van lefordítva az egész. Ezért teljesen mindegy az, hogy Donald Trump és Szijjártó között van-e összekötő kapocs, mert senkit nem érdekel. De ha már 3-400 forinttal is emelkedik a rezsi számlánk, akkor az már egy átélhető történet. És ezért fordul minden erejével ebbe az irányba Orbán Viktor, mert eddig magyarázkodnia kellett az elmúlt másfél-két évben, sőt, tulajdonképpen az egész ciklus alatt, hogy miért ilyen magasak az élelmiszer árak. És azzal nagyon nehéz megmagyarázni, hogy na de hát Európában is, meg hát stagnál a német gazdaság is. Mert kit érdekel? Ezért jön nekik jól, hogy konkrétan látjuk a híradásokban, hogy most már rakétatámadások vannak, fegyverropogás van, közel van a háború, mert kell valami extra behatás az embereknek, hogy átélhetővé tegyük ezt a konfliktust, és ne csak arról szóljon az egész, hogy jaj, lehet, hogy jövő
héten
több lesz a rezsi.
Nehéz lenne vitatkozni vele egyébként, de nagyon szomorú, amit mondasz, mert ez azt jelenti, hogy a modern vagy posztmodern politika ilyen érzésekről, meg érzetekről.
Tudjuk, hogy ez van.
Érzetekről szól, és teljesen mindegy, hogy mi a valóság, hogyha meg tudod teremteni azt az érzetet, hogy az iráni bombázásnak köze van a mi molkutunkon a benzin, 95-ös benzinnek az árához, akkor kész, megnyered a választást. Ez rettentő szomorú valahol.
Az. Folytatódik a provokatőr, és talán te akartál tanácsot adni Orbán Viktornak, Magyar Péternek, hogy másképp kommunikálja, hogy legyen őszintébb.
Nem, hát pont az elkezdtem, hogy Isten ments, hogy én itt kéretlenül kapitány, tanácsot adjak, de csak az merült fel bennem, hogy szerintem ez nagyon jó, nagyon okos ötletnek tartottam ezt, hogy akkor menjünk ki együtt, nézzük meg azt a bizonyos vezetéket, csak szerintem nehezebb lett volna ellenállni ennek a kérésnek, hogyha ezt nem a Magyar Péter intézi Orbán Viktorhoz, és nem ezzel a gyere te gyáva kutya, akkor ülj fel mögém a biciklire, hanem úgy, hogy akkor a kapitány intézi Szijjártóhoz, hogy menjünk együtt, Péter, nézzük meg.
Hát de te foglalkozol politikai marketinggel, és pontosan tudod, hogy ezek csapdák. Tehát így nem szól másra, nem a konszenzus gyakorlás, persze. Nem az, hogy fogjunk össze. Nem, szó sincs erről. Ha Orbán nem megy, akkor gyáva lájkot. És hazudik, ha elmegy, akkor Magyar Péter diktálja a tempót, az összes játék először. Csak még ezt akartam megjegyezni, hogy.
Persze, csak azt gondolom, hogy lehet, hogy ebből most így lett egy Facebook posztosok közül egy újabb ügyes csapdahelyzet, amiben Orbán Viktor nem sétált bele, szóval végül is akkor ilyen szempontból nem volt jó csapda. Az viszont szerintem kifejezetten érdekes lett volna, hogyha kapitány egy ilyen kérést intéz a Szijjártóhoz, akkor erről mit reagált volna. Ez szerintem lehet tovább maradt politikai napirenden, de ki tudja.
Oké. Ugorjunk tovább a következő témánkra, amely pedig a Medián mérése lesz, amellyel már foglalkoztunk egyébként itt ebben az adásban is, csak hogy azóta Hannendre is nyilatkozott ezt-azt. És akkor ezzel kapcsolatos a következő állítás. Hannendre csak magyarázkodik, a Medián a Tiszajavára csal. Mondtam ezt ilyen felfuvalkodott
megafonos stílusban.
Megafonos stílusban, igen.
Egyébként azt úgy megkérdezném az ilyen állításokat megfogalmazóktól, hogy Han Endrének mi érdeke van abban, hogy hamis közvéleménykutatást tegyen közzé.
Tehát Han Endrének, guruló dollárok, nem érted?
Han Endrének pont az lenne az érdeke, nem? Hogy minél pontosabban mérjen.
Miért?
És mert utána Han Endre nem a politikai megrendelésekből él alapvetően, hanem a piaci megrendelésekből, amelyek, ez egy reklámeszköze, a politikai mérés, az egy reklámeszköze az ő piaci méréseinek, és minél pontosabban mér, annál több piaci megrendelést fog kapni, mert ez a mérés van kirakva az ablakba. Tehát hogyha most Han Endre kihozta ezt a 20%-os különbséget, egyébként nem Han Endre, hanem a Medián, aminek Han Endre a vezetője, és ez annyira félremérte, hogy a Fidesznek kétharmada lesz, vagy csak egyszerűen nyer a Fidesz, akkor onnantól kezdve Han Endre becsukhatja a boltot, vagy legalábbis nagyon nehéz évek várnak a Mediánra. Tehát nem érdeke.
Persze, bár így működne ez, tudod. Bár így működne
ugyanakkor,
ez, és akkor...
Ugyanakkor a nézőpontnak, meg a százedvégnek a bevételei nagy részét a mi közös adóforintjainkból az állami bevételek képezik, meg a pártbevételek képezik, tehát nekik nagyon is érdekük az, hogy hamis, vagy legalábbis az igazság minden szeletét ki nem bontó közvéleménykutatások kerüljenek napfényre, hiszen ott kimutatható, konkrétan kimutatható, hát könyörgöm, Ráz Ágoston Sámuelnek belépőkártyája van, ilyen csippes belépőkártyája van a Karmelitába, tehát ő nem, szerintem, hogyha itt ülne, nem is tagadná, hogy nekik dolgozik, tehát ő a Fidesznek dolgozik, tehát neki nagyon is érdeke az.
Büszke rá, hogy én legalább fölvállalom, hogy nem akarom a függetlenség látszatát kelteni, persze, hát ő büszkén vállalja.
Tehát én inkább azoknak hinnék, akik a piacról élnek, mint azoknak hinnék, mint akik a mi zsebünkből, az adófizetők zsebéből élnek.
Persze, meg hát ugye azzal a hamis narratívával keretezi Deák Dániel, meg az összes többi is ezt a Medián elleni lejárató hadjáratot, hogy bezzeg a közvéleménykutatók 2022-ben is, hogy direkt félremértek meg, hogy már akkor is ezzel próbálkoztak, hogy akkor az ellenzéket felülmérik, és akkor hozzák a Pulainak ezt az elhíresült idézetét, és a Hannendre szájába adják, hogy zárul az olló, ugye miközben a medián, hány pontos, 10 pontos előnyt mért, 10%-os előnyt mért a Fidesznek 2022-ben a választások előtti utolsó mérésében, tehát jelentős fölényt mért már. Persze alul mérte a Fideszt, de még azért azt lehetett látni, most azért mindannyian pontosan láttuk Orbán Viktor arcán, hogy még ő sem számított ekkora győzelemre, tehát az ő belső méréseik is alábecsülték a Fidesznek az erét 2022-ben.
Hát, meg ugye emlékszem arra a főpolgármesteri versenyfutásra, amiben a nézőpont olyan közvélemény kutatásokat hozott ki viszonylag közel a voksoláshoz, hogy behozhatatlan fölényben van a Fidesz jelöltje Karácsony Gergelyhez képest, és most már igazából a meccs lefutott, és kész.
Igen, csak én azért nem értem ezt, hogy...
Tudom, mit fogsz mondani, és egyetérte.
Igen? Na mit fogok mondani?
Azt fogod mondani, hogy az lenne mobilizáló, hogyha mondjuk azt mutatnák ki, hogy kis hátrányban van, igen, a Fidesz, és akkor minden erőre szükségünk, igen, van. Ezt én sem értettem soha, de hogyha észreveszed, most már kezdenek közelíteni, tehát most hát már Orbán Viktor is azt mondja, hogy... Orbán Viktor is azt mondja, hogy hát már a saját méréseimnek sem hiszek, már nem tudom, mit higgyek el. Korábban ugye az volt, hogy 87 helyen nyertek előzőleg, most 80-an állunk,
most már csak 65,
ez volt túlságosan, most már csak 65, igen, és sőt, ugye ennek a következő lépcsője, amit az elején idéztünk, hogy hát én már nem is hiszek el semmilyen közvéleménykutatásnak. Tehát szerintem az lenne az ő érdekük, hogy mobilizálják az utolsó embert is, akit el lehet vinni szavazni, és az, hogyha...
De ezt csinálják. Tehát ez ennek az eszköze.
Ha az, hogy 10%-os különbséget mutat ki a nézőpont a Fidesz javára.
Hát most már nem mutat annyit, csak
jó,
hetet.
Akkor mondjuk 8-5
igen, ilyen 5% környékén.
De ezt a lépcsőzésre mondtad, hogy ezt csinálják?
Nem, tehát ugye a stratégia része az egyrészt, hogy a mediánban azért állnak bele ebben a helyzetben. Egyrészt azért tegyük hozzá, hogy ha ez a súlyozás a mediánnál tényleg 88%-os részvételre vonatkozik, és már pedig ezt Hannendrék nem tagadták, az azért tényleg erősen optimista, hogy itt 88% el fog menni, amikor a rendszerváltás oda 73,5% volt, az hiszem a legtöbb. Összesen, és akkor ez még a kétfordulós volt, és akkor is a Fidesz bajban volt, és valami irtózatos mozgósítást rendeztek.
De az azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha reálisan lenne mondjuk 75, szerintem 75 sem egyébként részvétel, az azt jelenti, hogy a 70 meg a 88 között az már a többsége Fidesz szavazónak kell lennie, mert akkor a Fidesznek bejött az, amit hónapok óta mond Orbán Viktor is, hogy mobilizálnunk kell, tehát hogy nekünk van társadalmi többségünk, hiszen velünk ért egyet a fő civilizációs kérdésekbe, ugye így fogalmazott a miniszterelnök, az ország csak, tehát hogy ők fideszesek, csak nem tudnak róla, ugye hát, ezt mert mondja hónapok óta.
Így méri, ugye, a fideszeseket,
hogy... A század vég.
Igen?
Igen. Még nem vallotta be, hogy ezt a metódus követi, de sejthető, hogy igen, de a század vég már bevallotta.
Aha, igen.
Én megkérdeztem egyébként fideszes influencereket, hogy figyelj, ha tényleg ez ennyire rossz ez a mérés, akkor miért nem hagyjátok békén? Akkor félrevezetik a társadalmat, teljesen oké, az emberek egyrészt megnyugszanak, főleg a tisztes, hogy el sem kell menni a tömeg nagy részének, vagy a bizonytalanoknak, mert hogy ez a meccs már le van fújva, megnyertük. És azt mondta, hogy igen, de ez nem ilyen egyszerű, azért kell a végén ilyenekre ráugrani, mert hogy az ő méréseik alapján, most ennek vagy lehet hinni, vagy nem, de az ő méréseik alapján egál közeli az eredmény, egyébként a Fidesz vezet náluk ilyen 4-5%-kal, de ha valaki elhiteti ennek az ellenkezőjét, az pont a fideszes táborra fej ki negatív hatást.
Győzteshez húzás.
És nekik ennek kell elébe menni. Nekem azt mondták, hogy azért nyugodtak miért, mert egyébként látok egy nyugalmat náluk. Én nem érzem azt, hogy itt 20%-kal vezetne, ezt sokan azért megkérdőjelezik, még Tiszás berkeken belül is. Én ezt csak abból tudom leolvasni, hogy én a fideszesek oldaláról nem látom a pánikot. Nem látom azt, hogy na akkor most mindent egy lapra feltennénk, és akkor most AI videók, tömkelege, koholt vádak, lehet, hogy azért, mert attól tartanak, hogy ez már kontraproduktív.
De Tomás,
nem
hát
tudom.
Itt az a kérdés.
De nem látom azt a fajta izgalmat, ami egy ilyen helyzetben bekövetkezne, vagy legalábbis az én fantáziám szerint. Ennek persze van egy, még utolsó gondolat, van ennek egy másik olvasata is, hogy lehetséges, hogy ők már előkészültek, nem lehetséges, ezt pontosan tudjuk egy B-verzióra, hogy igenis elveszítjük ezt a választást, akár kétharmaddal, és egyszerűen csak ennyi fog történni, hogy akkor átkapcsol mindenki, és pontosan tudja, hogy mi lesz a feladata. Csak annyi a különbség, hogy ha mondjuk most 1000 embert bír el ez a rendszer kormányon, egy ekkora udvartartást, ez meg fog nagyjából feleződni majd egy olyan esetben, ha mondjuk kétharmaddal nyer a Tisza. És ott az a 500 sérült ember, most csak nagyságrendet mondok, annak a kordában tartása azért az nem lesz egyszerű feladat.
Itt az a kérdés szerintem, Tamás, hogy te azokkal az emberekkel, ahogy te fogalmaztál, influencerekkel beszélgetsz-e, akik a belső körben vannak, mert tartok tőle, hogy ezeknek az embereknek sem mondják el a Fidesz écesgéberei, hogy mi a valós helyzet. Tehát ha logikusan gondolkozunk, ezekkel az emberekkel ugyanúgy el kell hitetni. Nyilván lehet, nem tudom, finomabban fogalmazni, meg nem kell olyan lebutított üzeneteket küldeni feléjük, mint amit a társadalom felé.
Akkor annyit mondanának küldenek nekik, hogy vezet a Tisza 3-4-5%-kal és húzzatok bele. Tehát akkor ez lenne a logikus, nem pedig az, hogy a Fidesz vezet, és szerintem amikor meg jön mondjuk egy cigányozás Lászlótól, akkor 1-2%-kal
szerintem meggillen meg, szerintem meg ezeknek az embereknek nem lehet elmondani azt, hogy vezet a Tisza a belső felmérések szerint sem, mert akkor nem húznának a lovak. Tehát ezek a lovak nem húznának úgy, mint ahogy most húznak. Viszont, hogyha megnézed mondjuk Orbán Viktort, vagy mondjuk Lázár Jánosról eléggé látványos, én általam közelről látott leépülését, akkor ott azért lehet a gatyában.
Kinek a leépülése?
Mondjuk Lázár János.
Én nem látok leépülést.
Én megjárom ezt a Lázár infót.
De tízszer annyit beszél, mint korábban, egyszerűen de erre nem volt elkészülve.
Figyelj, körülbelül azzal, hogy elnézést ön szerint is kitavaszodott, miniszter úr. Körülbelül ilyen kérdéseket teszel fel neki, és már nem úgy válaszol, mint mondjuk a Lázár infók elején, hogy mint akit a gyufás katujából kihúztak, és akkor el tud mondani 5 mondatot, hanem már oda. Konkrétan legutóbb 6 darab gorillát állított rám, hogy ilyen szendvicsbe raktak, hogy előttem 3, mögöttem 3, és akkor így együtt mozgunk, mint egy nagy emberi szendvics, vagy egy százlábú, mint a filmben. Úgy mozgunk együtt, mert ilyen kérdésekre, hogy elnézést, miniszter úr, ön szerint is kitavaszodott, már nem tud választ adni, mert annyira feszült és annyira ideges. Lázár János, aki állítólag a triumvirátusnak a tagja.
De honnan tudod, hogy azok a gorillák, azok kinek az utasítását hajtják végre?
Lehet, tehát, hogy tiszások, vagy zelenszkijesek.
Nem. Tehát hogy lehet, hogy az van, hogy így, igen, ez tök jó, hogy a Lázár járja az ország, és akkor mondjuk a közönség kérdésére válaszol, mert azért ők nem tudják úgy frappánsan megforgatni, mint amilyen zseniális riporteri készségekkel te rendelkezel. Igen.
De jó, hogy eljöttem ide.
Ugye? És igen, én megpróbálom itt beenni magam ebben a műsorban. Szóval, hogy lehet, hogy arról van szó, hogy ők is látják, hogy nagyon sokat hibázik. Tehát ez ugye ugyanaz a problematika, amit felvetett, hogy 2022-ben amikor MZP naponta 5 beszédet tartott hóban, fagyban, jégszakadásban, meg kánikulában, akkor nyilván elkezd hibázni, és a 7 gyermekes családapa kimondja azt, hogy 6 gyermekem van.
Tehát te a gorilláktól feltételezed, hogy a nem Lázár... hogy
esetleg mondjuk Orbán utasítására védik a riporterektől, de egyébként a Lázár infót azt továbbra is egy jó eszköznek tartják, és akkor mellette meg megnyitok egy másik elméletnek teret, ugye van ez a szabotőr elmélet a Lázárral kapcsolatban, hogy ő nem az van, hogy hibázik, vagy nem az van, hogy hülye, hanem egyszerűen az van, hogy ő próbálja valamilyen módon szabotálni ezt a választást, mert hogy ő viszont arra játszik, amit a Tamás mond, hogy igen, ezt a választást ezt nyugodtan el lehet veszteni, mert akkor majd eljön az én időm, és akkor majd én az elégedetlen tábort Orbán Viktor ellen vezetem.
Szerintem a politikában is az okken borotvája elv az mindig bejön, vagy legalábbis 99%-ban bejön, tehát mindig a legegyszerűbb válasz az, ami a válasz, és aha, ami a valós. Tehát nyilvánvalóan egyébként vannak erre utaló jelek is a sajtós kollégái mozgásából. Nem akarok ebből műsort csinálni, hogy most nem tudom, szendvicsbe kellett lennem a Lázár gorilláival, de látszott, hogy megkérdezték Lázárt, hogy akkor fog-e válaszolni, okay. És akkor utána véletlenül elém is, meg mögém is fölállt ez a 3-3 gorilla, szóval ez... Lázár nagyon jól tudta, hogy nem akar válaszolni erre az kérdésre sem, hogy milyen szép a tavasz.
Oké. Ha bebizonyítja mondjuk Deák Dániel, hogy Mediáni tévedett, vagy hazudott, az befolyásol-e bármit? Szerintetek?
De hogy?
De most arról fogunk beszélgetni, hát hogy Deák Dániel egy közismert hazudozó, aki bemutatta már a bizonyítékait, amik nem bizonyultak elégségesnek, hogy hát ha van még a tarsójában, tehát erről fogunk beszélgetni.
Teszem azt, hogy Hannenre elismeri azt, hogy igen, ezek valós számok, de belemennek a matematikába, azt akarom ebből az egészből kihozni, hogy egyáltalán érdekli az embereket, elmagyarázható-e az embereknek ez a súlyozásos dolog, vagy megragad ennyi már az első pillanatban, hogy igen, az egyik azt mondja, hogy 20%-os különbség, a másik meg az, hogy nem megbízható, és csókolom be.
Szerintem ebből kiszállok, gyerekek. Tehát olyanról beszélgetünk, amin jelenleg nincs az asztalon. Jó, akkor tehát jelenleg az van az asztalon, hogy Deák Dániel egy közismert hazudozó, kijött egy teljesen fals, és egyébként nem elégségesnek bizonyuló bizonyítékkal. A rádióhallgató kedvéért mondom, hogy itt az idézőjeleket a levegőben kiraktam.
Mm-hmm. Igen, tehát nyilvánvalóan Deák Dánielnek nem hiszel semmit, az ellenzéki, sem a bizonytalan tábor, és Deák Dánielnek meg mindent elhisz ugye a Fideszes szavazótábor, tehát az ilyen szempontból szerintem sem fogja megmozdítani a fő vonalakat. Itt inkább az az érdekes, hogy mondjuk a kispártokkal mi a helyzet, mert az ő szavazóikra viszont hatással lehet. Tehát azért ez nem a Fidesz volt, és nem Orbán Viktor, és nem a Deák Dániel volt az első, aki beleszállt Hannendrébe idén, hanem Gréci Zsolt, meg a DK.
Molnár Csaba, igen.
Meg Molnár Csaba. Tehát nekik ez sokkal jobban fáj. A kutyapárt is gondolom szívesen beszállt volna ebbe a Hannendre ütésbe, verésbe.
De figyelj, beszéljünk akkor a kutyapártról.
Csak gondolom már most egy picit túl erős volt nekik ez a gyűlölet.
De milyen érdekes, hogy a DK meg a Fidesz megint egy platformra kerül, ugye most már ebben a Han ellenes hadjáratban is.
Ugorjunk a kutyapártra, mint szóltok, de igazából a DK-val is foglalkozhatunk, melyiket szeretnétek?
Hát melyik a jelentéktelenebb, ugye?
Oké. Okay.
Akkor kezdjük, már inkább a kutyapárt.
Kezdjük a kutyapárttal, oké. Okay. Késsel fenyegették meg ugye a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tatabányai jelöltjét aláírásgyűjtés közben, és akkor ezzel kapcsolatos provokatív állításom az, hogy így próbálnak nyomást gyakorolni a kutyapártra, hogy lépjenek vissza. Már erőszakos eszközökkel teszik ezt.
Hát ez éppen ellenkező hatást vált ki szerintem.
Igen.
Hát lássuk be, tehát ez megerősíti. Tehát aki eddig Tatabányán nem akart elmenni, aláírást adni ennek a kutyapártos jó embernek.
A Ladányi Luca.
Igen, köszönöm. Az most el fog menni, és nyilván aláírást fog neki adni. Vagy legalábbis sokan lesznek ilyenek.
Nyilván a szimpátiát azt kiválthatja egy ilyen dolog, de nem akarok rossz indulatú lenni, mindenféleképpen elítélendő ez, hogy megtámadnak valakit, miközben végzi ezt a tevékenységet, és tényleg őszintén sajnálom, hogy ezt át kellett élnie, de jelenleg azért tudtommal nincs meg az információ, hogy miért támad rá késsel, tehát lehet, hogy azért támad rá késsel, mert úgy látta, hogy ő egy, hogy ez a szegény Luca, hogy egy nem tudom, háromfejű szörnyeteg és 8 lába van, lehet, hogy csak egy szimpla őrültről van szó, igen. És nem biztos, hogy egy ilyen jellegű megfontolás volt a késes támadás mögött, hogy te nem tudom hány százalékkal rontod a kormányváltás esélyét, ezért most elvágom a torkodat, tehát ezt nem tudjuk jelenleg.
Nem tudjuk.
Úgyhogy ezért ne szerintem ebben nem is ezért is mondom, hogy ezt nem tudjuk, tehát én most ilyen szempontból ezt nem is vizsgálnám.
Én azt az érdekes gondolat szökött a fejembe közben, hogy ugye a kutyapárt azt mondja, hogy egyéniben ne szavazzanak rá, hanem az egyéni jelölt
listán, igen,
csak azért állítja föl, hogy meglegyen a 71 egyéni igen. jelölt, ami után országos listát állíthat. Igen. Most nagyon a felé haladunk, ugye a hétvégén lejár a jelölt állítási folyamat, hogy nem lesz meg a 71 választókerületben az egyéni jelöltjének az ajánlása. Mit fog tenni ezután a kutyapárt? Tehát országos listát nem állíthat, lesznek egyéni jelöltjei, akikre ő maga kéri, hogy ne szavazzanak a tisztelt választópolgárok, akkor most mit történik a kutyapárton?
Én arra vagyok kíváncsi, hogy vannak-e olyan kutyás szavazók, akik azt mondják, hogy tűzön vizen át én akkor is a kutyákra fogom leadni a voksomat, de ha adott esetben visszalépnek ilyen-olyan okokból, például nem sikerül az aláírásokat összegyűjteni, vagy politikai okokból úgy döntenek, hogy akkor jó, nem leszünk mi a rendszerváltás gátjai, akkor utána átszavaznak-e a Tiszára az eddig történtek után úgy, hogy folyamatos támadások alatt vannak, hogy miért nem lépnek vissza.
Hát itt léphet például életbe az, amit az előbb beszéltünk, hogy mondjuk kire van valójában, kinek a véleményét formálja valójában egy ilyen 20%-os tiszelőnyt mutató mediánkutatás. Ez például a kutyapártos szavazókat befolyásolhatja. Ők gondolkozhatnak úgy egy ilyen esetben, hogy na, én például nem adom a szavazatomat a Tisza pártra, mert nem akarok kétharmadot, úgyhogy inkább távol maradok.
Vagy nem kellek a
kormányváltáshoz. Tehát távol maradok, a kutyapártra szívesen szavaztam volna, de Magyar Péter mondjuk nem szimpatikus. Ilyen gondolatok megfogalmazódhatnak a fejükbe.
Oké, nekem is megfogalmazódott még egy gondolat a fejemben, hogy ezt az adást itt most fejezzük be, mert hogy lejárt az időnk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Holnap visszavárlak titeket, remélem jöttök. Jöttök?
Hát...
pont ráérünk.
Éppen, hogy... na. És nem mosdunk, és nem húzunk új ruhát sem.
Arra kérlek titeket, hogy ugyanebben a szerkóban gyertek holnap is. Köszönöm szépen. Én is ebben leszek. Viszontlátásra.
Viszlát.